2026-ban hosszú idő óta először egy valódi téttel bíró választás elé nézünk. Ehhez szükség volt azokra a kérdésekre is, amelyeket az elmúlt években kitartóan és következetesen tettünk fel a közélet legkülönfélébb szereplőinek. Amit korábban ígértünk, teljesült. A kérdéseink változást hoztak egy sor területen. Kritikus és kitartó kíváncsiságunk segítette a demokráciánk megelevenedését. Ahhoz, hogy ezt folytatni tudjuk, elengedhetetlen a Partizán mögött álló közösség, azaz ti, aki kérdéseink valódi erejét, fennmaradásunkat és függetlenségünket biztosítjátok. Kérlek, hogy csatlakozz te is adód 1%-ának felajánlásával, és segíts, hogy folytathassuk a munkánkat. Partizán. Kritikus, kíváncsi, közösségi.
Sziasztok! Ez itt a Belépési küszöb, ahol a politika elméletéről és gyakorlatáról beszélgetünk két hetente meghívott vendégeimmel. Én Schulz Nóra vagyok, politikai tanácsadó. A mai adásban újból három olyan friss tartalomról fogunk beszélgetni, amelyek meghatározóak voltak a 2026-ig tartó úton, legalábbis a politikában zajló figyelemgazdasági verseny szempontjából. Vendégeim ezúttal is Itzés Ambrus, a Partizán szerkesztője, és Nahimi Botond, a Média Zaj blog szerzője, a Partizán produkciós munkatársa lesznek. És ebben az adásban lesz egy plusz csavar is, mert nem csak aktuális tartalmakról fogunk beszélgetni, hanem megpróbáljuk őket párbeszédbe hozni, vagy összehasonlítani az Orbán rendszer 15 évének néhány már vintage-nek, vagy retrónak számító tartalmával, mert hogy ezen a héten lesz a Partizánnak egy az Orbán rendszer 15. évét, hát nem is tudom, az ünneplő szó akart jönni a számra, de ez nem igaz. Tehát természetesen az Orbán rendszer 15. évét elemző adása, aminek Ambrus a vezető szerkesztője, úgyhogy ezt mindenképpen nézzétek meg, hogyha még nem láttátok esetleg eddig. És akkor ez a három tartalom, ami ma szóba fog kerülni, az Magyar Péter húsvétolása, Orbán Viktor és Hont András találkozója, most hívjuk így, és Szijjártónak egy Telexnek tett ígérete. Úgyhogy ezekről fogunk beszélgetni, hogyha kíváncsiak vagytok, akkor mindenképpen maradjatok velünk. Mindjárt kezdünk, de előtte van néhány szolgálati közleményem. Először is kérlek, kövess be a Belépési küszöböt a kedvenc podcast alkalmazásodban, illetve az Instagramon és a Facebookon is megtalálod a Belépési küszöböt. Schulz Nóra néven pedig a Substacken egy hírlevelet szerkeztek. Itt minden Belépési küszöb adáshoz extra tartalmakat is publikálok, illetve támogatni is tudod a munkámat, amelyet ezúton is köszönök. A Belépési küszöb a Partizán stúdiójában és munkatársainak segítségével készül. Kérlek, ezért támogass adományoddal vagy adód 1%-ával a Partizánt. Ehhez is minden információt megtalálsz a leírásban. Úgyhogy nagyon köszi, hogy itt vagytok, és akkor kezdjünk is.
Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobb oldali.
Mi nem az ellenzék ellenzék, hanem az ellenzék lelkiismerete szeretnék lenni.
Megint úgy van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásponton, hogy az egész társadalom egy elvetendő valami.
Amikor a kapitalizmus világmérő bukására én sem látok rövid távon kilátást.
Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
Szia Ambrus, szia Botond!
Sziasztok!
Sziasztok!
Na, hát egy hónapja beszélgettünk együtt utoljára, és akkor a felvezető kérdésem az volt, hogy hogy érzitek magatokat így politikailag, média szempontból, úgyhogy azt gondoltam, hogy lehetne egy ilyen pecsekkolás most egy hónap elteltével. Beléptünk minden elemző szerint valószínűsíthetően az utolsó egy évébe most ennek a kormányzati ciklusnak. Hogy érzitek magatokat? Mi az, ami föltűnt, meglepett ebben az egy hónapban? Tudott-e még tovább gyorsulni a média és a hírek világa?
Én azon gondolkoztam, hogy ugye múltkor abban maradtunk, hogy milyen felgyorsult, milyen turbulens lett minden. Azon kezdtem el gondolkozni, hogy emellett valahogy olyan sekélyesebbek is lettek ezek a dolgok. Tehát én azt érzem magamon elsősorban, hogy nem csak több minden történik, hanem valahogy nem is maradnak meg. Tehát, hogy sokkal hamarabb érvényüket vesztik azok, amik az egyik pillanatban még a világ szenzációjának számítanak, és az ember azt gondolná, hogy akár meg is fordíthatnak folyamatokat, érdemben befolyásolhatnak dolgokat. Azokról elképesztően hamar kiderülnek, hogy valójában egyáltalán nem ilyen jelentősek, és hogy tényleg másnapra már szinte a kutya sem emlékszik rájuk. Tehát, hogy ami például nekem nagyon érdekes, most így belegondolva, persze hozzátartozik az, hogy nagyon sok minden történik, ezért van, ami felülírja a korábbi dolgokat, de például ugye a Kollár Kingás mondat, ami engem nagyon megfogott igazából az, hogy ez hogyan reprezentálódott a médiában, hát egyáltalán nem tudott olyan mélyen megülni, mint ahogyan akár én is azt hittem, hogy sokkal jobban az elemébe fog találni igazából egyrészt a tiszás gondolkodásnak, meg hogy na most tényleg valami nagyon jót fogtak ott a neres oldalon, és hát én úgy látom, hogy egyáltalán nem. Tehát, hogy valószínűleg emiatt a nagy hír az ön miatt is, meg egész egyszerűen valahogy kevésbé ülnek ezek a dolgok olyan mélyen, mint ahogyan azok korábban ülhettek volna. Tehát, hogy szerintem jó pár évvel korábban egy hasonló mondat nagyobb hatást váltott volna ki. Az, hogy ez miért van, az persze nagyon szerteágazó dolgokra vezethető vissza, és szerintem csak részben magyarázza azt amúgy, hogy van egy nagyon erős tiszás identitás igazából, amiről ez valamilyen szinten lepattan, hogy miért, az egy nagyon jó kérdés. És az sokkal érdekesebb, hogy mint hír, vagy mint ilyen médiatartalom sem tud olyan sokáig fönnmaradni. Tehát egész egyszerűen a média aktorokat nem izgatja annyira, ami meg valószínűleg abból következik, hogy az olvasókat se, vagy a hallgatókat se.
Hát azt nem lehet semmiképp sem mondani, hogy csökkent volna az a pörgés, ami márciusban jellemző volt. Ugye amikor felvettük azt az adást, akkor volt az első napja, vagy a második a Magyar Péter nemzethangja körútjának, ami csak most ért véget, de már mintha 1000 éve véget ért volna, és ez szóval hát csak ilyen köszönjeket tudok mondani, hogy elrepült ez a hónap is ebben a rengeteg dologban, de hát tényleg az összes Hatházi Ákos féle hídfoglalás, a teljes nemzet hangja dolog, ugye még most megy a kormány EU-s véleménynyilvánító szavazása, ami mintha nem is lenne igazából, kicsit
csak
az az érzésem.
Csak óriás plakátokat láttam, és semmi mást, én személyesen.
Majd lesz egy kérdésem hozzátok ezzel kapcsolatban, de egyébként fogunk beszélni majd Hont András Orbán Viktorral készített interjújáról. Nekem az elmúlt hónapban az volt az egyetlen olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy így politikai kommunikációsan most nagyon történik valami, amikor megérzed a levegőben, hogy most lehet, hogy lesz valami, és jön valami, aztán szerintem annyira nem jött, de egyébként egyik másik ilyen megépített pillanat se hordozta azt a varázs szerintem, ami tényleg, ahogy mondott Botond, befolyásolni vagy irányváltoztatásra tudja késztetni a közéletet. És egyébként az ukrajnás nép, vagy nem is nép, hanem véleménynyilvánító szavazás kapcsán Ukrajna EU-tagságáról azt kérdezte tőlem egy ismerősöm, hogy szerintem miért nincs rajta Magyar Péter ezeken az óriás plakátokon, és fogalmam sincs valójában, hogy miért csak von der Leyen, Zelenszky, és nem is tudom.
Én azon gondolkodtam, hogy Soros miért nincs egyébként. Tehát, hogy valahogy azt érzem, hogyha már valami működött, vagy ha valami működött, akkor az volt, és hogy kicsit, pont ezt nagyon vicces, hogy azt mondom, mert mentem hazafelé tegnap, és ezen gondolkodtam, hogy vajon lefókusz csoportozták ezt az óriás plakátot, mert azt érzem, hogy nem.
Igen.
Én egyáltalán nem tudok rá válaszolni, nekem egy olyan, viszont egy olyan megfigyelése volt, amiben vissza tudok kérdezni, hogy térről mit gondoltak, hogy azt hiszem a szlogen az rajta az, hogy ne hagyjuk, hogy a fejünk fölött döntsenek.
Hát mint hogyha a nemzet hangját promózná.
De várjál, de én olyan verziókat láttam, hogy ezeket úgy rongálták meg, hogy a ne szócskát fújták le belőle, tehát hogy hagyjuk, hogy a fejünk fölött döntsenek, ez volt az ellenreakció, tehát hogy azt érzem, hogy ez tényleg, tehát én már nem tudtam feljönni ehhez.
Igen. Ja, hát szerintem voltak olyan plakátok, amiknek a rongálásai, és az, hogy igen, hogy mi volt az ilyen népi, vagy ilyen egyetlen forradalmári reakciórá, az valamilyen diskurzus formált, de ez az érzésem sincs most meg, valahogy nagyon, nagyon furcsán távolinak tűnik az egész valójában.
Hát meg ugye az egésznek a brandingje is, nekem az az érzésem, mintha egy tévéműsor lenne, ugye Voxnak hívták az ATV-nek a választási műsor.
Vox 2024, ez pedig a Vox 2025.
Igen,
nagyon fura.
Nagyon fura. Na jó, majd beszélgessünk akkor arról, hogy hogyan alakultak az Orbán rendszernek ezek a típusú kommunikációi, de most akkor bele is csapnék az első témába, csak mert nagyon sok mindent akarunk belesűríteni ebbe a kb. Egy órába, és ezt a témát én hoztam, ugye Magyar Péter húsvétolása, ami tényleg nem akarok belemenni abba, hogy most ez a egyáltalán miért van erre szükség, vagy hogyan nyúlnak az ünnepekhez politikusok, vagy bármi ilyesmi. Egyszerűen számomra az volt érdekes, hogy vártam már az ilyen típusú bulvár tartalmat igazából Magyar Pétertől. Nekem ez az egyik ilyen gondolatom azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne még tágítani az ő elérését választói szempontból, vagy hogy hogyan tudná ledolgozni esetleg a női szavazókban levő akár bizonyos tartást, önmaga irányába, illetve hogy hogyan tudna elérni olyan embereket, akik kevesebb politikát fogyasztanak, hogy egyszerűen produkálni kell bulvár tartalmat, és ezt nem feltétlenül, hogy ez nem a kis ujjamból szoptam ezt a gondolatot, hanem azon gondolkodtam, hogy hogyan működött igazából a Fidesz és az Orbáni kommunikáció, meg az egész fideszes anturázsnak a kommunikációja akkoriban, amikor ők próbáltak hatalomra kerülni, és ebben szerintem egy nagyon fontos elem volt ez a bulvár kérdés, úgyhogy majd hozom is a párhuzamot, de először megkérdeznélek titeket, hogy értékelitek a hollókői húsvétolását Magyar Péternek, jó benyomást tett rátok, inkább semleges, valami kitűnik így elemzői szempontból, mit szóltok ezekhez a népi ruhákhoz, a barátnője szerepeltetéséhez, csupa, cupákos téma van itt szerintem.
Én sajnálattal gondoltam Magyar Péterre, mert nagyon kevéssé praktikusnak tűnt a ruha, amiben egész nap tartózkodott ott elvileg, úgyhogy az respekt, hogyha lehozta benne ezt a napot. Egyébként én sajnos annyira berzenkedek mindennel kapcsolatban, vagy minden ellen, ami a húsvét hétfői locsolkodáshoz kapcsolódik, hogy nagyon nehezen tudom így objektíven megnézni. De hát erről is beszéltünk már itt, hogy nem feltétlenül az kell, hogy vagy nem feltétlenül az a praktikus szavazó megszólítás szempontjából, hogyha nekünk budapesti fiataloknak tetszik egy tartalom. Nekem bevallom, nem tetszett, mert utálom a húsvét hétfői locsolkodást, de ez nem...
És akkor azt tetszett, amit csak a Katalin posztolt?
Egyébként igen, bevallom, nekem, én nem nagyon szeretem azokat a tartalmokat, amiket csak Katalin posztolni szokott, de itt abszolút csak Katalinnal vagyok.
Ugye ő azt mondta, hogy szerint ez egy meghaladandó hagyomány, ez a igen. locsolkodás.
És egyébként nekem arra jöttem rá idén, hogy kéne szervezni húsvét hétfői vízicsatákat, mikor mindenki egymást leönti, az tök jó lenne.
Hát ha elég meleg van hozzá. Sajnos a mozgó ünnep, ezt egy kicsit megnehezítük.
Hát most jó idő volt, szóval végül is azért. Tehát ez kellett ahhoz, hogy ugye régi álma teljesülhessen Magyar Péter, és az időjárás az abszolút az ő pártját fogta, és ezért hálásak lehetünk. Szerintem nagyon érdekes volt az az aspektus, amit így egy fél mondatba behoztál, hogy a női szavazók kérdése, mert ez a húsvét hétfő, ahogy Amrus is mondta, szerintem ez egy nagyon megosztó népszokás amúgy, tehát talán az ilyen hagyományos magyar népszokások közül szerintem a legosztóbbak között van, busójárás vetekedhet vele talán, tehát hogy az a fajta...
Ezt nem is tudtam, hogy az megosztó.
Hát úgy értem, hogy annak is van egy ilyen... abuzív megítélése sok szempontból. Tehát ugye ott az állarc mögé bújva, igen. Tehát az egésznek van egy olyan fajta ilyen, hát meghaladottsága, hogyha a csekatalani mondatokhoz nyúlunk vissza. És hogy ezt szerintem a húsvétnél ez egy kifejezetten erős ilyen dolog. Egyrészt a városban sokkal kevésbé elterjedt, másrészt van ez a fajta női kiszolgáltatottság kényszerűen benne, akár egy vödör hideg vízzel, akár valamilyen büdös pacsulival történik a locsolás, tehát hogy egyik se egy olyan dolog, amiért tudtam, nagyon rajonganának az elszenvedői, meg ráadásul szerintem kisgyerekként is traumatikus az idős rokonokat végigpuszilgatni. Igen, és locsolgatni. De ennek a Magyar Péternek tövig beleállt, tehát hogy az ő rá jellemző magabiztossággal és vakmerőséggel azt mondta, hogy, tehát, hogy neki ez egy régi álma, hidegvízzel, vödörrel, hollókön, palóc népviseletbe, tehát tényleg amennyire ezt ki lehet maxolni, annyira kimaxolta. Ami szerintem érdekes ilyen szempontból, rá amúgy val, tehát a kommunikációjától se idegen, de... Pont emiatt a női szavazói aspektus, nem kell mindent persze a szavazóihoz igazítani szerintem, és ezt rajta látjuk is, hogy nem is feltétlenül teszi ezt. De ezt is simán lehetett volna egy olyan lehetőség is, hogy valamilyen gesztus gyakorol, és hogy azt mondja, hogy tehát el tudtam volna képzelni, hogy egy kölnivel és öltönyben locsolkodik, és felhívja a figyelmet arra, hogy így is lehet. Szerintem azt se lett volna tőle idegen. Ezt az utat választotta, érdekes.
Hát most már nem először van ez a népies öltözködés, meg megjelenés, igen, nekem is ugye. Alapvetően talán az ő háttere, a társadalmi osztályhelyzet, ez inkább ledobja a számomra, de teljesen értem, hogy mivel próbálkoznak, és tényleg a kedves kerámiázós tartalom, egyébként konszenzuális volt ugye a locsolás, tehát hogy ugye engedélyt kérő vers hangzott el, de hát tényleg szerintem alapvetően az, hogy itt egy mosolygó fiatal párt látunk, most tök mindegy, hogy ki konkrétan hány éves, de hogy nyilván ahhoz képest, amit mondjuk ugye az Orbán rendszeren látni most már, szerintem szépen meghúzta tényleg a bulvárnak meg az életmód tartalmaknak a nyelvén azt, hogy mi itt a kontraszt.
Csak tök érdekes, hogy, hogy azt mondod, hogy az a háttér, amiből jön, az ledobja a számodra a népviseletet, mert nem, pont az a leg, hát ez a budai polgári izé, hát ők öltöznek folyton népviseletben.
Te jobban ismered a budai polgárokat, mint én.
Hát érted, ez az egész ilyen népi kultúra, most idézőjelben mondva karbantartása, meg minden, ez szerintem pont egy ilyen nagyon jellemző szokása, meg önképe is ennek a közegnek. Nem autentikus, de pont szerintem jellemző erre a rétegre az, hogy akkor beöltözik népviseletbe kicsit indokolatlanul.
Igen, még erre rákapcsolódva, meg arra, amit az előbb mondtam, tehát hogy szerintem amúgy egy tök jó dolog, hogy vannak ilyen húsvéti népszokásaink például, és szerintem ezeket nagyon jó lenne továbbvinni, és valamilyen szinten modernizálni, tehát azokat a kényelmetlenségeket mondjuk kiküszöbölni. De látványosan nem ezt csinálja. Tehát, hogy tök érdekes, hogy neki lett volna most talán adott esetben lehetősége arra, hogy egy ilyen kiegyezés közeli helyzetbe hozza akár ezt az egész húsvéti népszokás témakört, és nem ezt választotta, hanem teljesen beleállt abba, hogy a nagyon hagyományos, azt is mondhatnánk rá, hogy a nagyon fideszes megközelítés, tehát hogy ez tényleg olyan, mint hogy a versenyt, tehát el tudnám képzelni, hogy a fideszes oldalról versenyt locsolkodnak igazából, hogy ki tud népviseletbe öltözött ebben szerepet vállalni, és nagyon passzol amúgy a Cseh Katalinos megszólalás, én amikor olvastam, visszautalva azokra az elmúlt hetekre, hónapokra, hogy ott van egy nagyon erősen ilyen népnemzeti megközelítés, amit nyilvánvalóan a Fidesz is visz, azt viszi Magyar Péter is, és akkor a Momentum az egyetlen, aki ezzel ellentétes oldalt választ, és beleáll az ellenoldali urbánus, fiatal, értelmiségi pólusba, és ez szerintem nem tudom, hogy mennyire volt ez tudatos, de az biztos, hogy működni fog valamilyen szinten az, hogy ez is az öndefiníciója a Momentumnak.
Világos, igen. Na hát igazából, amivel párhuzamba akartam hozni, azok Rogán Antal és a korábbi felesége Rogán Ceciliának a szereplése, és szerintem ők mint az ilyen a bulvár sztár párja voltak igazából az Orbán rendszernek, bármennyire is furcsa hangzik ez a mából, és tényleg itt, amiket ők meg tudtak teremteni maguknak, szereplések, folyamatos sztori magazin, teljes oldalas ilyen riportok a családjukról, a gyerekeikről. Az egyik kedvencem az a TV2, nem tudom, ki emlékszik, még volt egy Mr. és Mrs. néven futó ilyen sztár párok vetélkedő sója. Erre konkrétan emlékszem fiatal gyerekkoromból, hogy néztem ezt a műsort, és Rogán Antal szerepelt benne ilyen glitteres, óriás kesztyűkben, és akkor különböző kérdésekre kellett válaszolni, és hogyha mindkét tagja a párnak jól ismerte egymást, akkor kaptak pontokat. De most például, hogy így keresgéltem, voltak a Jóban Rosszban sorozatban, ahol önmagát, mint 5. kerületi polgármestert játszhatta Rogán Antal. Volt ugye az esküvőjük, sajtónyilvános volt, és videók készültek róla, az még ugye az első kétharmad előttről. Egyébként a Mr. és Mrs. is az első kétharmad előtt zajlott, ami szerintem nagyon érdekes, hogy politikusok bulvárműsorban, most szerintem ez gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy akár mondjuk az RTL hozzányúljon egy politikus párhoz, vagy akinek az egyik fele egy politikus, és azt mondja, hogy jöjjenek el egy műsorba, még ilyen véleményvezér civil celebeket is immelámmal. Erre nem kíváncsiak, hogy erről mit gondoltok, de szerintem itt volt egy váltás a magyar tévézésnek a történetében, most akkor nevezzük így, de hogy itt ezt nagyon tudatosan használta egyébként az Orbán rendszer. Maga Orbán is bement mondjuk olyan műsorba, ahol gyerekek kérdezhették őt, teljesen elképzelhetetlen, hogy ilyen történjen bármelyik televízió most. Úgyhogy egyrészt fel akartam villantani ezt, hogy itt mekkora változások történtek, másrészt pedig talán azt is mondani, hogy ezek a dolgok, amiket szerintem a politikai elemzésnek a szintjén kicsit ilyen megmosogtató is, hogy most miért beszélünk Magyar Péternek a húsvéti kontentjéről, de hát, hogy ezek nagyon tudatos eszközök, és nyilvánvalóan használják, akkor is, amikor nem szakpolitikáról beszél egy politikus, akkor is kommunikál, és a kampányban van, úgyhogy ja, számomra ez ilyen szempontból érdekes, hogy hogyan használja ezeket az eszközöket most Magyar Péter, és hát nyilvánvalóan sokkal szélesebb skáláját, mint korábban ellenzéki politikusok szerintem. Tehát, hogy az a része, hogy a saját életéből mennyit mutat meg, szerintem sokkal rendszeresebben, hogy ezek a kérdezfelelek videók egy ilyen intimitást hoztak be szerintem, amiben ő így nagyon rendszeresen, nagyon sokat csinált, mikor megjelent a social médián, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi az, amiben így el tud jutni, és nyilván szerintem a nagy kérdés az az, hogy mondjuk egy Blick szintű olvasottságú online labba vagy print labba el tud-e kezdeni bekerülni, nem a politikai állításaival feltétlenül, hanem az életével.
Azért a Gyurcsány a konyhában, az már... Az is egy széles skálán mozgó magánéleti bevillantás.
Abszolút. Van életmódtartalom, igen, bár az egy leköszönt bukott miniszterelnöknek a... Tehát olyasmit, igen, azt láttunk már. Igen. De Léva Janikónak is van szakácskönyve. Igen. Igen, ti emlékeztek erre amúgy? Hogy milyen volt az Orbán rendszer elején, vagy előtt ez a Neresek a Kert TV-kben, meg Bulvárban?
Engem nem engedtek tévézni akkor, és olyan régóta van Orbán rendszer, hogy akkor még a szüleim ilyen döntéseket hoztak helyettem az életemben. De egyébként, hogy tök érdekes, hogy nekem is ez volt az asszociációm, hogy ez a bulvártartalom, ez a húsvéti dolog, hogy hát ugye ez annyiból nem egy bulvártartalom, hogy az titkos, az egy... azt valaki megírja, és kideríti, vagy ilyesmi, és csak hogy tök érdekes, hogy ugye, igen, tehát hogy ez nem
Van az is, de nem csak az. Vannak előre leegyeztetett dolgok is.
Hát igen, de hogy a felület, tehát ja. Most azt próbálom mondani, hogy amin megjelenik, az ugyanaz a felület itt, mint amin a politikai állítások igen. Születnek, és nem egy újságcím oldala, vagy egy hírportál videós összefoglalója. És hogy ez mennyiben adottság kérdése, és mennyiben szándék kérdése, az is egy, tehát hogy egyszerűen az a média tér, amit létrehozott a NER a 15 év alatt, az ezt mennyiben szűkíti, meg mennyiben teszi
szigerősebbé.
Ez szerintem nagyon izgalmas.
Abszolút, szerintem is, és nagyon örülök, hogy megint az egyik kedvenc tévámnál vagyunk, hogy hogyan alakult át a média tér, meg a média környezet, mert szerintem nagyon jó lenyomata amúgy ez a bulvár, pont ez, amit te is mondtál most Ambrus azzal kapcsolatban, hogy milyen platformon és ki által képeződik meg tulajdonképpen, jön létre az a bulvártartalom. Tehát azok, amiket mondasz, a NER előtti időszak bulvártartalmaival kapcsolatban, az még egy annyira más világot mutat be nekünk, ahol a kereskedelmi televíziók tényleg szinte élet és halál urai voltak, és ugye ott megjelenni, az egy ilyen nagyon komoly presztízzel bírt. Egészen más nézettségek voltak, mint ma. Úgy, tulajdonképpen még az internet előtti világról beszélünk, tehát azzal az internettel szemben, ami most van, egy teljesen más internet volt akkor. És valahogy azt is érzem, főleg az ilyen Rogán Antalos tartalma kapcsán, hogy eleinte ez még az ilyen a rendszerváltás utáni bohókás, kicsit esetlen magyar demokráciának a megnyilvánulása volt, és aztán szépen lassan beállt ez az Orbán rendszeri sokkal tömörebb falakkal, szilárdabb, olyan megkeményedő rendszere, amiben ez már egyszerűen nem fér bele. De itt csalóka szerintem a dolog, mert nem csak az Orbán rendszerről van szó, hanem arról, hogy átalakult a médiatér is, tehát ez a kettő kölcsönösen mozog, arról nem is beszélve, hogy Rogán Antal is átalakult, és nem csak abban az értelemben, ahogyan ő kinéz mondjuk, hanem abban az értelemben is, hogy mondjuk...
Új felesége van.
Hát például, de hogy 5. kerületi polgármesterből lényegében a NER-nek az egyik legfontosabb háttérembere lett. Most a háttéremberek azért nem arról híresek, hogy bulvártartalmakba produkálják magukat. Tehát nyilvánvalóan míg ott az egy abszolút méltányolható, vagy hát elfogadható, elnézhető valami volt a részéről, az, hogy kiteregesse akár a saját szennyesét mostanában ilyen pozíciókkal, titkos szolgálatokat felügyelve, tehát felfoghatatlan, tehát teljesen más.
De itt ilyenek is voltak, hogy Orbán Viktor ellátogatott a szülői házba, Rogán Antal családjához, a faluba. Azt mindenképp be fogom linkelni. Ez például nekem nem volt meg, és elképesztő volt most visszanézni. Hát az egész, igen, öndefiníciója ezeknek az embereknek teljesen más volt, és hát igen, Rogán Antal változása az talán az anyagi helyzetében is, és nem csak a körülötte levő hangulatban megragadható.
Meg igen, amit az Ambrus mondott, ezt én is érzem, hogy valahogy az a bulvár, meg ez a bulvár, tehát valahogy nem egy ilyen regiszterben van nekem. Tehát az, hogy tényleg, vagy Szijjártó Péter, emlékszem, bement Szájjel kismadarat énekelni, már nem tudom melyik műsorba, az is azt hiszem még a NER előtt volt. Tehát az valahogy egy ilyen, az a bulvár, vagy az valami, vagy hát nyilván a később kikerülő újságcikkek a helikopterezésről, meg a nem tudom miről, Rogán Antallal kapcsolatban, tehát azok az olyan hagyományosnak vett bulvártartalmak. Ez meg inkább ilyen életmód tartalmak tulajdonképpen Magyar Pétertől.
Igen,
tehát
abszolút.
Teljesen, mint egy influencer, és akkor van három politikai tartalom mellett egy locsolkodás.
Igen, de azt szerintem van, amit Szamrus mond, hogy ezek igazán akkor lennének szerintem is hatásosak, ha terítené más szereplő. Tehát, hogyha itt lenne egy olyan ökoszisztéma, ami a politikai harctól most részben függetlenül, tehát ránézne erre a térre, és azt mondaná, hogy itt a, nem tudom, egy a legnépszerűbb magyar politikus így töltötte a húsvétot. Megnézem majd, hogy volt-e ilyen cikk, de tippre nem nagyon. Igen. Na jó, ez volt az én ilyen erre a hónapra hozott tartalmam, és hát továbbra is kíváncsian fogom figyelni, hogy ebben a térben mit alkotnak a különböző szereplők. De akkor robogjunk is tovább, amit már felvezettél, Amrus, de ez a Boton témája lesz, az Orbán Hont találkozó. Mesélj, Boton, miért ragadta meg a figyelmedet ez, és mi az, amit szerinted fontos róla elmondanunk?
Hát szerintem a legfontosabb elmondani róla az, hogy mennyire nem volt fontos maga az interjú, és hogy én elképesztően unalmasnak tartom, és továbbra se ajánlom senkinek, hogy megnézze, mert, vagy meghallgassa.
Annyira vicces volt ez a hírleveled.
Igen, egy nagyon hosszú és mélyre menő elemzést írtam a Substacken, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek. A viccet félretéve, tehát szerintem maga az interjú, ami abban elhangzott, az tulajdonképpen szót sem érdemelt tényleg. Ha valamit nagyon ki kéne ragadni belőle, és azt szerintem úgy kapcsolódik ehhez az egészhez, az a felvezetés, mert én azt nagyon sokat gondolkodtam rajta, és azóta se tudtam megfejteni, hogy most ott tulajdonképpen mit is gondolnak a nézőkről, meg beárazzák az egész beszélgetésüket, hogy ugye arra hivatkozva jött létre ez, hogy az egyik gyakornok túlbuzgalmában az Orbán Balázsnak szánt meghívót a miniszterelnökségnek is továbbította, és ő pedig készségesen állt rendelkezésre, mert tehát mindenhova elmegy, ahol értelmesen lehet beszélgetni. És tehát, hogy ez vagy nem igaz, és akkor ott ketten előadnak egy színdarabot, egy közéleti interjú intrójaként, amit én nem tudok hova tenni.
Nagyon megnéznék egy ilyen mimika elemzőt, vagy egy ilyen, biztos vannak ilyen szakértők, igazságügyi szakértők, akik így megmondanák, hogy ki hazudik.
De hát mind a kettőjükben ott ugye, hogy somolyognak, igen, ott a csibészes mosoly bujkál az arcukon, de most ez akkor azt jelenti, hogy teljesen hülyének néznek minket, és hogy ebből nem igaz egy szó se. Ami azért szerintem elég durva felmet. Abszolút, igen, ez az, hogy teljesen
felesleges.
Miért nem
lehetett azt mondani, hogy kértünk egy interjút, és a miniszterelnök elfogadta.
Igen, mert hogy szerintem amúgy erről van szó, hogy ez az egész, és azért gondoltam fontosnak, valamilyen új stratégiai próbálkozásnak a kipróbálása tulajdonképpen. Ugye érdekes abba belegondolni, hogy ez egy YouTube-on létrejövő tartalom volt, egy YouTube-on létrejött interjú, ami ilyen szempontból a NER 15 évével kapcsolatban is jól összeboronálható, ezt az áttekintést vizsgálva majd, hogy hát ilyen időket élünk, hogy ez nem ment le hagyományos médiumok egyikén sem, hanem egy-két hete létező YouTube csatornának az interjújaként jött létre. És szerintem itt ez valami olyasmiről szólhat, ezen gondolkoztam sokat, hogy ez az egész öt, ugye ez az ATV-nek az öt című műsorából nőtte ki magát, és ott igazából a Hont András meg a Ceglédi Zoltán találtak egymásra nagyon ilyen értékvilágukat tekintve, és lázadtak fel tulajdonképpen azt hiszem a mainstream médiával szemben, és akkor azért hozták létre ezt a sajátos hírportált, ahol amúgy megafonos influencerektől, Siffer Andráson keresztül elég sokan írnak különböző véleménycikkeket. És igazából arra jutottam, hogy ugye nagy toposz volt a kiábrándult fideszes az elmúlt években, és rendkívül kreativitással arra jutottam, hogy ők egyfajta kiábrándult ellenzékieknek próbálnak tartalmat előállítani. Tehát, hogy nekik a fő megközelítésük az ugye az, hogy az a fajta ellenzéki bénázás, ami 2022 után egy pár évig abszolút, hát azt kell, hogy mondjam, hogy igen, tehát az létező dolog volt, az bennük nagyon megragadt, és akkor ez ugye a Covid-dal, meg az egész ilyen mainstream médiát, amúgy ugye mai napig átható hibázásokkal, az őket egyfajta olyan közeget hoznak létre ezeken a dolgokon alapulva, hogy a fideszes oldalt az teljesen érintetlenül hagyják, és folyamatosan a másik oldalt ekézik. És szerintem erre van bázis, vagy volt bázis viszonylag sokáig, Csak hát ennek a bázisnak azt a részét, aki amúgy a fideszes oldalt nem akarja érintetlenül hagyni, azt Magyar Péter felszívta. És most igazából az a kérdés, hogy vannak-e olyan kiábrándult ellenzékiek, akik nem fideszesek, hanem valahogy ebben a furcsa térben, légüres térben mozognak szinte. Ugye a Mi Hazánkot szokták ide sorolni, hogy valójában egy ellenzéki párt, nem is tudom már, hogy ki mondta sajnos, de nagyon jó, itt az elmúlt hetekben elég sok ilyen tartalmat fogyasztottam megint, és ott mondták, hogy, tehát, hogy ők valójában nem akarnak rendszerváltást, tehát nem akarják leváltani a NER-t, de elégedetlenek a Fidesz-szel sok szempontból. És valószínűleg ezt célozzák ők is ezzel az öttel, és ezeken keresztül próbált az Orbán Viktor is most egy új hallgatóságot, vagy egy ilyen bázist megfogni, akik azok a fajta Fideszből kiábrándult, nem ellenzékiek, mert az ellenzékből is kiábrándult tömegek, akik szerintem a legmérhetetlenebbek pont amiatt, mert nagyon képlékeny az, hogy ki
alapján és mire gondolnak. Ez egy érdekes megfejtés, mert nekem ezzel voltam a leginkább zavarban, hogy kinek szólt ez az interjú. Te mit gondoltál róla?
Ha egy dolgot kell kiemelni, akkor szerintem azt, hogy Orbán Viktor azt gondolja, hogy a gyerekvédelmi rendszer Magyarországon hát korrekten üzemel.
Szóval az a mondat, volt.
Az
kemény, igen.
Bár Hont András rosszul tudja, nem 1200 forint, hanem 1500 forint jut a gyermek egy napi étkezésére, de talán csak még felháborítóbb.
Orbán Viktor nem javított.
Orbán Viktor meg nem javított ki pontosan.
Igen.
Amúgy megígérte a parlamentben, hogy meg lesz emelve, hogyha van rá javaslat, és azóta nem tudom hány.
1200-ról 1500-ra.
Nem, 1500 volt már a kegyelmi botrány idején is. A ruhapénzt emelték meg egyedül egyébként.
Igen. De egyébként az öt honlapjára ír egyébként rengeteg, vagy nem rengeteg, de több irodalmár, meg fiatal költő, meg szóval csak, hogy nem csak Siffer András és a Megafon influencerek írnak oda.
Ezt... Igen, úgy mondom, ők is. Tehát, hogy ők is platformot kapnak, akkor igen.
Érdekes figurák, érdekes utakat járnak be az öt blogján, vagy nem tudom.
Igen. De Nóra, te is beszéltél Érden, ezt érdemes visszanézni minden hallgatónak, amíg nem látta a Partizán idei turnéja keretében erről a dologról, hogy hát én nem is értettem, amikor megnéztem ezt a dolgot utána, hogy és hát Deák Dániel elemezte ki, és akkor ebből sikerült megértenem, hogy ja, hogy ugye nem tudom, na látszik, hogy milyen jól működik ez, majd most azt csinálja Orbán Viktor, mint Donald Trump, hogy nem a legacy médiában, nem az ilyen bevett nagy média vállalatokban.
Ezt Deák Dániel be is mondta?
Igen, igen.
Na, nekem az volt a megfejtésem.
De nekem én magamtól nem jöttem rá, és hogy most ezt csinálja, és hogy akkor ezzel meg tud szúrni
vissza a szavazókat. Igaz volt engem Deák
Dániel. És meg azt mondja, hogy ja.
Dicsérjem meg Deák Dániel.
Mert magamtól abszolút nem értettem, hogy ezzel ez a cél.
Hú, nagyon.
És tök nehéz, mert ugye azt szokták mondani a Trump podcast szereplésével kapcsolatban, hogy azokat a hallgatókat lehet, vagy választókat lehet elérni vele, akik nem akarnak politikával foglalkozni. De hát az ötöt szerintem csak olyan emberek persze nézik, akik a politikával kelnek, fekszenek. Szóval nem is tudom eldönteni, hogy elhiszem azt, hogy ez volt a cél, mert valahogy szerintem nagyon nem jó eszköz ez ahhoz.
Szerintem egyértelműen vagy az, hogy mennyire azt a teret, ami most a megfejtés a Trumpnak a győzelmére, mennyire nem létezik Magyarországon, ez szerintem valószínűleg eléggé bosszantja őket. Hát nem tudom már, hanyadik podcastot hozzák létre egyébként. Különböző MCC-s formátumban voltak a pesti srácoknak különböző iterációja, Mandinernek, a Patrióta, mint egy ilyen YouTube csatorna, Pepitába a Partizán, tényleg az sem nagyon jött össze, tehát hogy ezzel az online térrel láthatóan küszködnek évek óta, és szerintem nem is biztos, hogy értik, hogy ha ennyire a nemzetközi angol száz legalábbis térben ennyivel jobban mennek a jobbos tartalmak, akkor Magyarországon miért nem? És hát szerintem alapvetően azért, mert nem értik az alap lényegét, ami ez, hogy a Joe Rogan nem a politikai interjúkkal lett először ismert, hanem neki van egy saját szakmája, kommentátor volt, életmód dolgokat oszt meg, tanácsokat ad fiatal férfiaknak. Hát egy ilyen szereplőt nem tudnék mondani így a magyar médiában most, aki így valamennyire jobbos lenne, és ezt el tudná kezdeni csinálni.
Hát igen, meg ugye az egész, ez a legtöbb ilyen műsornak, meg podcastnak eleve az az élménye, hogy van egy nagy mainstream média, és akkor abban nem találja a helyét abban az ökoszisztémában, igen, és hogy akkor csinálni valami mást. De én nem tudom, hogy ez sok mindent, de gondoltam azt, hogy nem tudom, hogy meg lehet-e csinálni, és a Fidesz megcsinálta, de hogy egy ennyire centralizált és a Fidesz által uralt média térben tehát nincs meg az az alapélmény, hogy a mainstream média nem beszél rólunk, mert hát ők a mainstream média.
Kicsit ahogyan a demokraták küzdenek azzal, hogy ki lesz a demokrata Joe Rogan.
Igen.
Magyarországon igen. A Fidesz küzd azzal, hogy ki lesz a Fideszes Gulyás Márton.
Igen.
Most, nem azt akarom mondani, hogy egyértelmű a párhuzam, csak hogy a tér, ami be van töltve egy adott szereplő által, és amekkora nívója van elmenni hozzá, tök más szempontból, nyilván a Marci politikai újságíró first and foremost, de most a magyar kontextusban szerintem a YouTube-on, ha ezt nézzük, akkor ez a párhuzam.
Balázs Kicsi, én már mondtam.
Yeah. És egy dolog engem nagyon érdekel, ami inkább a politikai tartalma ennek az Orbán-Hon találkozónak, aztán tovább mehetünk a médiás részre, de hogy a érdi turné állomáson találkoztam azzal, hogy mennyire beszorongtak emberek azon a részén ennek a beszélgetésnek, hogy Orbán azt mondja, hogy hát, hogyha be vannak tartva a törvények, és minden rendbe megy, akkor indulhat minden szereplő. És számomra ez egy ilyen tipikus orbáni jogi nyelvezet használata volt, amiből nem olvastam bele többet, mint ami, hogy így ő így nem válaszol közvetlenül egy kérdésre, hanem nagyon sokszor azért, hogy mutassa a saját alávetettségét is a jogrendszernek, ezért egy ilyen, nem tudom, legalizáló nyelvet használ, és az emberek az adás után a kérdéseiknek így a túlnyomó része erre vonatkozott, a TikTok csatornámon a kommentek meg a kérdések hozzám erről szólnak, és kicsit ezt akarom megérteni, hogy én nem éreztem ott a hangulatát az Orbán válaszának, én nem vagyok eléggé, vagy én vagyok túl naív, csak erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek hogyan esett ez
le. Csak az, hogy a konkrét film, hogy az lesz, hogy a Tisza pártot nem engedik indulni a választáson, nem? Vagy...
Ez a félelem.
Igen.
Hát vagy, hogy a Magyar Péternek, ja. Most van ugye ez a törvény a LP képviselőknek, a nem tudom, mentelmi joga kapcsán, mit tudom én, szóval, hogy össze lehet így ollózni különböző dolgokból, de hát, na mindegy, szóval, hogy nekem ez így kiesik a horizontomról, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit éreztetek.
Én teljesen egyetértek vele, tehát nekem is meglepő volt. Én ugye először egyből utána a Bálintéknek az elemzésénél már ezzel találkoztam, tehát ők is a levegőbe hagyták, és én pedig ugyanúgy éreztem, mint te, hogy tulajdonképpen erre ő azt mondta, hogy dehogy nem minden le. Tehát, hogy nem fognak beavatkozni jogi eszközökkel. Nekem ez jött le, meg hát tulajdonképpen fura is lenne, pont amit te is mondtál, hogyha akármelyik álláspont mellé odaállna, azzal azt sugalná, hogy őnek igazából van arra ráhatása, akár arra is, hogy elindulhasson, mert akkor az azt jelenti, hogy ha nem felel meg a jogszabályoknak, akkor is elindulhat. Tehát nyilván az is abszurd. Tehát szerintem ilyen szempontból ebben már valószínűleg van egy túlféltés, vagy egy túlaggódás, de azóta meg annyi nem azóta, hanem az elmúlt 15 évben annyi mindenre cáfolt rá az élet, hogy én néha túl naívnak érzem magam, és aztán kiderül, hogy de ezek bizony na, átmennek
látjuk,
a
falon is. Öregszenek, ha...
Igen.
Egyébként Lakner Zoltán a legutóbbi ilyen telexes reggeli elemzésében ő ezt hozta fel, hogy ő erre tud gondolni, mint amit még így bevethetnek, és egyelőre még nem próbálkoztak vele, ami még az Orbán interjú előtt volt. Szóval valamelyest létezett.
Hát ezzel is trélerezték azt az interjút, és én abban is azt éreztem, hogy kicsit egy ilyen kattintás vadászat igazából.
Igen, és egy mondat erejéig még, tehát, hogy... De hogy mit jelentene ez, hogy Magyar Péter nem indulhat el, de a Tisza párt igen, akkor az érdemben nem számít, sőt, nem indulhat el a Tisza párt, akkor, tehát hogy szerintem ez annyira egy... Tehát a Törökországban látjuk, hogy ott vannak hasonló dolgok, mert hogy erre hasonlóak, amik itt most fölvetődtek, és hát az egy egészen más szintjén áll hogy is mondjam, a demokrácia, autokrácia tengelynek az az ország, és ott se ment ez ilyen gördülékenyen, mint ahogy itt. Tehát, hogy nem tudom képzelni, hogy ez mit hozna magával, igazából, hogyha ezt meglépnék.
Tehát, igen, szerintem ez... meg szerintem az a gondolkodás, hogy egy ilyen típusú lépés egyértelműen a Fidesznek egy jobb helyzetet teremtene, szóval, ha már tipszt csinálsz valakiből, ha ilyen szinten megrengeted az embereknek a választásokba vetett bizalmát, akkor azért annak nagyon csúnya következményei lehetnek, amik szerintem visszacsaphatnak.
Szerintem is, igen.
Na mindegy, ez csak a személyes érdeklődésem volt. Van még valami, amit az Orbán-Hon találkozó kapcsán, platformépítés kapcsán itt elmondanátok, vagy majd a végén az összegzésben?
Én még csak annyit, hogy visszautalva a legelejére, de ahogy te is mondtad, Ambrus, hogy ez is egy olyan valami volt, amitől én is hatalmas világmegrengető dolgokat vártam, és és nagyon nem. Tehát, hogy maga az interjú ugye unalmas volt, és semmiről nem szólt, de az egészben se látom azt a dinamikát. A hírportálok se foglalkoztak vele túl sokat. Igazából nagyon hamar lecsengett ahhoz képest, amilyen nagy sláger téma volt ott aznap, hogy úristen, 1000 éve nem történt ilyen, 20 igen. vagy mennyi.
Amúgy 465 ezeren látták 4 nap alatt.
Igen, és 20 ezer azért... körüli feliratkozónál tart az 5, tehát, hogy ez nem olyan erős.
Tényleg? Na, azt hittem, hogy annál sikerült följebb nyomniuk azért a csatornát, mert igen, szerintem ez volt az egyik egyértelmű igen. cél. Hogy
szerintem is, és annyira nem jött be.
Ja. Majd írjátok meg kommentben, hogy ti hogy értelmeztétek, kétfenekűnek értelmeztétek Orbán Viktornak ezt a mondatát a választások és a törvényi korlátok kapcsán, vagy inkább azon az állásponton vagytok, mint mi most itt a stúdióban. Nagyon kíváncsi vagyok. És akkor tovább is mennénk, Ambrusa, te e-havi témádra, ami, ahogy felvezettem, Szijjártó ígérete volt a Telex számára. Kérlek, bontsd ki ezt a tartalmat, amit hoztál, és aztán mesélj róla kicsit.
Hát igen, zavarbejtő volt számomra, ahogy Szijjártó Péter játszik könnyedséggel, ígér meg egy interjút a Telexnek a székesfehérvári sajtótájékoztatóján, amit persze lássunk meg, hogy bevált-e, hiszen volt már arra példa, hogy ígért interjút fideszes politikus, és aztán nem valósult meg. A Partizánnak is voltak, és vannak ilyen folyamatban lévő ügyei. De még sokkal inkább érdekesnek tartottam azt a ahogy eljátsz a Szijjártó Péter, mintha nem lenne rendkívüli az, hogy azt mondja a Telexnek, hogy persze, majd akkor egy interjút csinálunk. És ezt valahogy részének érzem egy ilyen portfólió bővítés szerűségnek, amit csinál most a Fidesz, mert az elmúlt 2 hétben egyébként nagyon sok, vagy nagyon sok, de számomra meglepően sok olyan pillanat volt, hogy megállt egy fideszes politikus, és válaszolt újságírói kérdésekre. Ugye ez is Székesfehérváron egy sajtótájékoztató volt.
Hát vagy elment stúdióba, Gulyás Gergely a Dellába, mondjuk.
Igen, 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 igen. És most az elmúlt napokban is Szijjártó Péter, Kósa Lajos, Kocsis Máté, Takács Péter a Partizánnak megálltak, és válaszoltak. Illetve Lázár János elég emlékezetes válaszokat adott különböző helyein az országnak. De nagyon máshogy kezelik ezeket a helyzeteket. Tehát a Szijjártó ebben ugye tartott egy sajtótájékoztatót a lakossági fórum mellett, és mint hogy ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, mert hogy a mai magyar világnak is a legtermészetesebb dolga lenne. Kocsis Máté a Telex újságírójának személyeskedve utasította el minden kérdését, Kósa Lajos elég Kósa Lajososan viselkedett, és hogy ezen gondoltam, hogy ez most miért történik, hogy kicsit olyan, mint hogyha az lenne, azt éreznék, hogy az a védő fal, amit maguk és a újságírók közé vontak az elmúlt években, az lehet, hogy most már nem annyira véd, mint amennyire elválaszt, vagy inkább beszorít. Tehát, hogy egyszerűen lehet, hogy árt nekik az most, hogy ha nincs elég kontent róluk, vagy csak olyan kontent van, amit a saját oldalaiknak a követői látnak. És ugye látjuk, hogy TikTok csatornákat indítanak el, erről beszéltünk is a múltkori adásban, de hogy mintha egy másik ilyen próbálkozás lenne, vagy ilyen méregetése annak, hogy az, hogy muzsikál, hogyha újságírói kérdésekre válaszolnak. Elképesztő ötlet. És hát erről nem tudott nem eszembe jutni a magyar videós újságírás egyik csúcs műsora, a Respect Ház, ami az Indexen futott. Tamás Bence Gáspár és Plankó Gergő készítették. Egyébként elérhetők máig az Inda videón. Javaslom mindenkinek, hogy nézze meg, aki nosztalgiázni szeretne egy kicsit. Ahol ugye hát összehasonlíthatatlan az a hozzáférés, ami akkor volt politikusokhoz, és ami ma van. Bár nagyon érdekes, hogy ott 2012-ből vannak olyan videók, amik arról szólnak, hogy hogyan szűkítik újságírók lehetőségét, hogy most már csak az egyik teremnél kérdezhetnek, és nem a másik teremnél, de azért még mindig az van, hogy folyosón leállnak, és válaszolnak, és Rogán Antal is ad egy random témában válaszokat egy kérdésre. Mint hogyha valami ilyen nyüzsgés, csak sokkal kontrolláltabban szeretne most létrehozni a Fidesz, mert szerintem tényleg lehet abban ráció, hogy az a távolság, ami miatt elszólásokkal, rossz mondatokkal már nem kell dílelniük, mert nincs hozzáférés hozzájuk, az problémát is jelenthet, hogyha egyszerűen nincs róluk kontent.
Nem onnan látszik majd, hogy bajban van a Fidesz, hogy hozzányúlnak a választási rendszerhez, hanem onnan, hogy Kövér László megnyitja a parlamentet az újságíróknak. Ezt igen. Mondod igazából,
igen, Ambrus. Igen, igen, igen.
Az egy nagy nap lesz, hogyha ez megtörténik. Igen. Egyébként abszolút, szóval nekem ez annyira érdekes, mert nagy rajongója voltam a Respect háznak, szerintem így, emlékszem, hogy 6. informatika órán kedd reggelen, de vártuk, hogy kijöjjön az új rész, és megnézzük a barátaimmal, és most néha megyek a parlamentbe, és egyszerűen így annyira ilyen szomorú vagyok amiatt, hogy így semmi hangulata nincs ilyen szempontból annak, ami akkoriban volt, és hogy nyilván van egy ilyen nosztalgiája az embernek még a korai NER időszakra is, nem hogy a választási demokráciára.
Igen, bár az is amúgy egy izgalmas kérdés, hogy a rendszert végülis ez alatt az első ciklus alatt, amíg még viszonylag benn lehetett a média a parlamentben, tökéletesen fel tudták építeni, és ezekben az években megcsinálták azokat a törvényeket, átnyomták, és valószínűleg nem a parlamentben dőlt el a legtöbb dolog. Persze. És hogy valójában amúgy, tehát hogy mondjam, milyen politikai iránt érdeklődő, meg médiafogyasztó állampolgárként én nagyon-nagyon sajnálom, hogy nincs lehetőség ilyen tartalmakra, meg azt gondolom, hogy okoz elszámoltathatósági deficitet az, hogyha nem mehetnek be újságírók a parlamentbe értelmesen kérdéseket feltenni, de amikor erre volt lehetőség, az sem akadályozta meg igazából azt, hogy egy autokratikus rendszert felépítsenek.
Pont ezt akartam mondani, amúgy én is, hogy nagyon rá tudok erre kapcsolódni, hogy tulajdonképpen, hogyha tényleg elkezdik ezt csinálni, amit most látunk, hogy csinálnak, annak valójában lesz-e olyan jellegű következménye, amit úgy mindenki vár attól. Tehát ez, ami sokszor fölmerül, hogy na mert mi történne amúgy, ha adna egy interjút, adott esetben amúgy Orbán Viktor, nem tudom, Gulyás Mártonnak. Tehát, hogy világok dőlnének össze, hát valószínűleg nem. Tehát, hogy az az érdekes, hogy van egyfajta olyan belevetett hit ebbe a fajta az ilyen nagyon hagyományos értelembe vett sajtószabadságba, ami szerintem nagyon sok mindenből, ami az elmúlt 15 év alatt amúgy az egész világon lezajlott médiát
egyébként
tekintve.
Egyébként szerintem zavart okozna az ellenzéki közösségben.
Szerintem is.
Ha, pont, ilyen, igen. Tehát, ha valamivel szét akarná zilálni most Orbán Viktor az ellenzéki közösséget, az az, hogy elmegy a Fábián Tamáshoz, vagy a Gulyás Mártonhoz.
Igen, és pont ezt akartam én is mondani, hogy szerintem még visszahozva megint az Orbán interjút, hogy simán lehet az, hogy ez egyfajta ilyen főpróbája volt, hát egy elég színpadias körülmények között megtartott főpróbája, de tehát, hogy beleilleszkedik.
Honda volt ez a stúdió, hát, hadd mondjam el itt is.
Nyilvános főpróba.
Igen, te hogy kifuthat ez az egész abba az irányba, tehát hogy nagyon kevés olyan tabuja van a rendszernek szerintem most, ami annyira erősen tartja magát, mint ez, ezekben a nagyon hagyományos körökben, hogy hát a fideszes politikusok nem nyilatkoznak. Orbán Viktort nem lehet kérdezni. És hogy mi lenne, a jó Isten mentse meg az ellenzéket attól, hogy ez megdőljön, mert lehet, hogy ki fog derülni, hogy semmilyen hatása nincsen. Tehát, hogy nem az fog történni, hogy hát nem mi történhet igazából. Tehát tényleg, ha csak végigjátszunk, végigpörgetünk a fejünkbe egy ilyen gondolatsort, azt fogja mondani, hogy fú, hát igen, megbántam, de én követtem el itt a legborzalmasabb bűncselekményeket az elmúlt 35 évben. Nyilvánvalóan nem ez fog történni, csak egyszerűen van egy olyan várakozás szerintem az emberekben, hogy ez a fajta nyilvánosságtól megfosztottság hagyományos értelemben véve az egy ilyen nagyon nagy deficitje ennek a mostani rendszernek. Pedig hát a nem hagyományos médiumokon keresztül azért nagyon sok mindenben hozzájutunk azokhoz az információkhoz, amikhez abban az esetben is hozzájutnánk, ha ezeket olyan riporterek tennék föl, akik nem elkötelezettek. Mert még egyszer mondom, a válaszadó a válaszai attól még valószínűleg nem fognak változni, hogy azt most Hont András teszi föl neki egy kézzel rajzolt stúdió háttér előtt, vagy Gulyás Márton a tévés háttér előtt. Nyilvánvalóan kényelmetlen szituáció, lehet, hogy megbicsaklik és mond valami olyasmit, de nem hiszem, hogy egetrengetően nagy dolgok történnének, és lehet, hogy ez, amit te is felvezettél itt, Ambrus, ezzel az egyre több nyilatkozó fideszes politikussal, egyszer elkezdték ők is azt érzékelni, hogy így azért erősen tudják rombolni azt az ellenzéki hitet, ami azon alapszik, hogy ez egy olyan rendszer, ami megingathatatlan. És még egy dolgot hagyték hozzá nagyon gyorsan, hogy azt ne felejtsük el, hogy mindezek mellett a legnagyobb ellenzéki erő, a Tisza és az ő politikusai egyelőre pontosan ugyanúgy viselkednek, mint a fideszesek. Tehát ők se adnak interjút, csak erre gondolok. Tehát őket se lehet kérdezni. Őket se lehet nyilvánosan.
Bódis Kriszta adott talán.
Hát egy-kettő, igen. Tehát nyilván
de ő nem
Magyar
a választott
Péter.
Politikusuk, igen. Egyébként.
Hát és ugye, csak hogy visszautalva a Kollár Kingára, tehát veszélyesek is tudnak lenni saját magukra, mert nem gondolkodnak politikusokként, hanem néha ne adj Isten, a szívükből jövő gondolatokat fogalmaznak meg, amik hát adott esetben öngyilkosságnak is lehet tekinteni politikai.
Ez amúgy annyira igaz, amit mondasz ezzel kapcsolatban, mert pont ugye a 22-es választások előtt egy fideszes országgyűlési képviselőjelöltet, a Navracsicsot sikerült leültetnünk már ilyen 20 perces interjúra, és amúgy szerintem többet vártunk tőle. Utána aztán ő még egyszer eljött egy ilyen egyórás interjúra, elképesztően felkészültünk, azt a Szilárddal szerkesztettük ilyen EU-s pénzek kapcsán, meg mit tudom én, Marci brutál felkészült volt, látszott a Navracsicson, hogy amúgy egy kicsit idegbe jön, mert nem számított rá, hogy a Marci ennyire érteni fogja, hogy most akkor melyik pénz hogy van, meg miért nem lehet lehívni, de gyakorlatilag ezen kívül, hogy a higgadt imidzsű, szakértő, emberarcú fideszes egy kicsit, nem tudom, feszülté tudtuk tenni, utólag visszanézve nagyon más eredménye nem feltétlenül volt.
Igen, szerintem is, én legalábbis, de talán mások is vannak így vele, sokszor elképzelem azt az Orbán Viktor interjút, hogy milyen lenne, és hát szerintem abban is valószínűleg nem az információ, hanem a gesztusok, a lepel lehullása, úgymond, vagy az esetleges lehullása
ami kicsit volt most is, lenne. Szerintem.
Igen. Na, és azt akarom mondani, hogy az is érdekes szerintem, hogy nincsenek, vagy most nekem nem nagyon jutnak eszembe a 2010 előttről ikonikussá vált olyan pillanatok, mikor egy kritikusan kérdező riporter hozott úgy zavarba egy politikust, hogy az komoly kárt okozott. Tehát, hogy szerintem a Gyurcsány Ferencről, amik a YouTube-on a máig elérhetők vicces pillanatai, amik ilyen rombolták nagyon az ő karakterét, azok amúgy nem kritikus kérdésekre adott válaszok voltak, hanem ilyen lazulások, úgymond, amikor elbénázott valamit, és Kollár Kinga kiemelt mondata is egy számára biztonságot adó környezetből, egy EU-s környezetből jött, és hát ha volt rossz mondata a tavalyi évnek, ugye akkor az Orbán Balázs Ukrajnára és 56-ra vonatkozó mondata, hát az is egy ilyen beszélgetős podcastban volt, mm-hmm. És hogy egyébként lehet, hogy a nyugodtság és a otthonos érzés egy beszélgetési helyzetben az sokkal veszélyesebb tud lenni, mint az, hogyha felkészült vagy kritikus kérdésekre, és politikusként azt gondolt, hogy csak ne mondjak rosszat.
Ez amúgy annyira igaz, most pont látom az amerikai sajton, hogy kísérletezik ezzel, hogy hogyan lehet leültetni a Trump adminisztráció körüllevő embereket, kicsit konzervatívabbba hajló kérdezővel, most az Interesting Times nemű podcastot hallgatom a New York Times-on, és ott a kérdező, a Russ Dufat, ő tipikusan kicsit ebből a közegből jön, vagy jobban benne van, és hogy így biztos, szóval így érződik, hogy így nála így a Steve Bannon is így, jó, amúgy se nagyon gátlásos, de hogy így teljesen elengedi magát, és annyival informatívabb tud lenni, és akár még ellenoldali politikai szereplőként is annyival jobban ki lehet használni ezeket a pillanatokat, amikor valaki csak úgy beszél és elengedi magát, ahelyett, hogy ebben a védekező módban lenne. Ja.
Még egy dolgot gyorsan, hogy egy kis sajtókritikát ennek az egésznek, hogy ugye tulajdonképpen ez mit jelent? Megint azt jelenti, hogy egy riportertől, vagy egy kérdezőtől várunk el egy olyan politikai aktust, hogy majd az ő kőkemény kérdései alatt megtörik az ott esetben az ország miniszterelnöke, és olyan dolgokat fog elkotyogni, amik gyökeres változást hoznak. Tehát megint olyan szerepet tulajdonítunk ezzel a gondolkodással, meg ezzel a várakozással a sajtó képviselőinek, ami egész egyszerűen nem az ő feladatuk kellene, hogy legyen. Tehát, hogy fel kell tenni azokat a kérdéseket, mert a nyilvánosságnak igenis szüksége van arra, hogy ezek a kérdések föl legyenek téve, de azokat az elementáris csavarokat, vagy fordulatban beálló változásokat, azt nem szabad ezektől elvárnunk, mert nem ez a feladatuk. A politikusok feladata lenne, hogy a másik politikust egzecíroztassák, és ne pedig a sajtó képviselőitől várjuk ezt el.
Na hát akkor tükönülve várjuk Szijjártónak a telexes interjúját. Igen. És azt is, hogy hogyan tudják kihasználni a politikai ellenfelei. Megpróbálom így picit összeszállazni azokat a különböző tartalmakat, amiket így április hónapra hoztunk, és amiről beszélgettünk így adás előtt is, és nagyon érdekel, hogy hogyan jutottunk mindannyian erre a konklúzióra, mert külön-külön jutottunk ide. Mint hogyha lennének dolgok, amik a világban egyébként is történnek a médiával, a nyilvánossággal, amiket hajlamosak vagyunk szerintem Magyarországon vagy nem érzékelni, vagy ott esetben rosszul tulajdonítani az Orbán rendszer tevékenységének, vagy kifejezetten mondjuk a Fidesz tevékenységének a média térben való változásokban. És kíváncsi vagyok, hogy nektek mi az a jelenség, amivel kapcsolatban leginkább azt érzitek, úgy fogalmaztál, Ambrus, hogy burokban tart minket az Orbán rendszer. Ezt hogyan érted?
Az, hogy hogyan kommunikálnak a politikusok, az nagyon leegyszerűsítve visszavezethető egy technikai megoldás, vagy egy technikai kérdésre, hogy van-e konkrétan fizikai lehetőségük arra, hogy eljussanak a választóikhoz. És ebben szerintem nagyon sokáig a sajtó, tehát azért voltak sajtótájékoztatók, mert úgy tudtak eljutni a politikusok a választóikhoz, hogy ott elmondták a mondandójukat, és azt az újságok megírták, az esti tévé híradók lehozták. És ez megváltozott, ahogy mi is sokkal könnyebben tudunk kommunikálni, számunkra egyébként ismeretlen emberekkel, hogyha indítunk egy TikTok csatornát, akkor ugyanígy a politikusoknak is egyszerűen van lehetőségük, ők is indíthatnak TikTok csatornát. Most bocsánat, hogy ilyen leegyszerűsítve didaktikusan mondom, de hogy ennek szerintem nincs köze az Orbán rendszerhez, úgymond. Az, hogy a sajtónak mi is a szerepe pontosan, és hogy mi volt, és ez hogyan változott meg, ez szerintem, hogy mondjam, hogy az Orbán rendszerben lényünk, az nyilván, vagy nem nyilván, de valószínűleg ez sokkal nehezebbé teszi, hiszen az ember leköti szerkesztőségek energiáját, az, hogyha alaptalan vádakkal kell foglalkozniuk, és ilyesmik, de az, én azt hiszem, hogy független az elmúlt 15 év politikai berendezkedésétől, hogy a politikusoknak más eszközei lettek a sajtón kívül a választókkal való kommunikációra, és nem csak pamfletek, vagy nem tudom, szórólapok és plakátok útján. És nagyon érdekel, hogy ha egyszer vége lesz az Orbán rendszernek, akkor ez, tehát hogy szerintem kicsit nagyon sokszor visszavágyódunk olyan dolgokba, amik az egész világban megváltoztak, és elfelejtjük, hogy ezek megváltoztak az egész világban, mert az a berögzült mentális képünk erről, hogy hát igen, mert Orbán Viktor a miniszterelnök, ez azért van így, és úgy képzelem, hogy lesz néhány ilyen keserű felismerés, ha majd egyszer nem Orbán Viktor lesz a miniszterelnök, arról, hogy miért is olyan a világ, amilyen.
Szerintem nagyon így van, igen. Talán a legszemléletesebb ebbe az egészbe, hogy ugye most 15 éves évfordulóját fogja ülni a NER, és hogy tulajdonképpen pontosan egy időben ezzel kezdődött el a social médiának, a Facebooknak, ennek az egész algoritmizált újfajta média nyilvánosságnak a felívelése is, és nagyon nehezen tudjuk megkülönböztetni, és valószínűleg nem is lehet egész pontosan szétszálazni azt, hogy bizonyos események azok az Orbán rendszer kialakulásához köthetők, vagy például ezekhez a technológiai változásokhoz. Szerintem a legszemléletesebb ebből az egészből az a fajta megváltozása a médiához kapcsolódó reklámköltések tekintetében, ami még amúgy a 2008-as válságig visszavezethető, hogy annyira átalakult a finanszírozási piac, hogy ez nyugaton sokkal hamarabb kezdte el magából kitermelni azokat az új megoldásokat, amik hozzánk sokkal később az Orbán rendszer közepe felé jelentek meg. Gondolok itt konkrétan a paywallra, meg arra a fizetős hírszolgáltatásra, amitől teljesen el voltunk szokva. És azt gondoltuk, hogy a hír az ingyen jut el hozzánk, mert az egy ilyen alapvető emberi jogként volt feltételezve. És azokban az elsősorban nyugat-európai, nyugati államokban, ahol amúgy semmilyen probléma, vagy ilyen jellegű probléma nem állt fönn a sajtószabadsággal, ott is elkezdték meghozni kényszerükben ezeket a lépéseket, ezeket a döntéseket, de egész egyszerűen azért, mert olyan szinten alakult át az anyagi háttere a hírfogyasztásnak, ugye megjelent a Facebook, megjelent a Google, ezeket a korábban elköltött hirdetési pénzeket amúgy ők eléggé lefölözték, tehát azok nem a konkrét kiadókhoz jutottak el, tehát nagyon sok összetevős történet, amiért ez ennyire megdrágult. De hogyan csapódott le ez itthon, és amúgy nagyon jól reagáltak erre ilyen szempontból megközelítve az itteni híroldalak, ez úgy csapódott le itthon, hogy az állami támogatások, az hirdetésekre adott állami forintok, azok innen el lettek vonva a független médiumoktól, és hogy nekünk ezért kell az olvasóink segítségét kérni ahhoz, hogy fönnmaradjunk. Ami az egyik megközelítés szerint teljesen jogos, csak amit például az Ambrus is mondott, tehát hogyha most itt hirtelen elporladnának az Orbán rendszer láncai, Attól függetlenül ugyanúgy szükség lenne arra, hogy ezek a hírmédiumok a saját lábukon, az olvasóik finanszírozásával tartsák el magukat, mert egész egyszerűen a média környezet és a finanszírozási környezet változott meg annyira, hogy nem képesek azokból a reklámköltésekbe például eltartani magukat. És ez szerintem egy nagyon olyan tipikus példája annak, hogy a mi fejünkben, magyar állampolgárok fejében mi ezt az Orbán rendszerhez és a sajtószigorításhoz és az új törvények bevezetéséhez kötjük, holott ez egy világtrend. Csak itthon máshogy lett keretezve, például pont a sajtó képviselői által nagyon ügyesen lett keretezve amúgy, és ezt még egyszer szeretném hozzátenni, hogy azért igazság is van benne. Tehát, hogy történtek itt az Origónak az átfordítása, az Indexnek a hát értelmezhetetlenné tétele, és igazából a Telex létrejött, a Népszabadság beszántása. Tehát, hogy azért nem az történt, hogy itt valójában politikai nyomástól függetlenül nehezedett meg az újságírók dolga, mert az is a része volt, de nehezen ketté választható ez a kettő.
Egyébként a 24.hu főszerkesztőjének, Pető Péternek van a Gyilkos lájkok című könyve, azt nem tudom, olvastátok el. Na, és ez pont erről szól, és ilyen szempontból nekem nagyon frissítő volt, amikor még kijött, megírta ezt a Pető, hogy ebben az Orbán rendszer médiaterében működő a Népszabadságból kiebruddalt ember, stb. De hogy pont erre reflektál, hogy mit okoz egy újsággal az, hogy a látogatottságnak az aránya azon múlik, hogy éppen hogyan van tekerve a híroldalaknak a szerepe a Facebookon. Most pont a kanadai választásokon ilyen elképesztő hatása van annak, hogy a kanadai Facebookon nem lehetnek hírek. És ahelyett, hogy hírek lennének, ahelyett sokkal-sokkal több a dezinformáció, a toxikus mém oldal, politikai, szoftpolitikai tartalom, úgyhogy ez csak arra, hogy Kanada, gondolom a legtöbb magyar ember fejében egy plurális választási demokráciaként él, és hogy ott is ezek a hatások, amiket élünk, hát elképesztően kifejtik a, nem tudom, igen, eredmény, vagy a hatásokat.
Igen. Botond mondtad, hogy ez mennyire egybeesett az Orbán rendszer kiépülése és ez a változása a médiafogyasztásunkban, és olyannyira, hogy én ebben a csütörtöki adásban a NER 15. születésnapja alkalmából ott is felosztom, hogy pont 2010 volt az az év, amikor a Facebook Magyarországon beelőzte az IFIF-et. Mm. És ez elkezdtem eznek utána nézni, és egyébként mindenkinek javaslom, hogy kicsit...
Véletlen.
Megváltozott a Facebook ilyen archívum követési rendszere, és most már, ha egy adott Facebook oldalra rámentek, akkor kiválaszthatjátok bármelyik napot, és rászűrhettek arra, hogy akkor mit posztolt az illető.
Wow.
Úgyhogy rengeteg görgetést meg lehet most már.
Zseniális.
És megnéztem, hogy Orbán Viktor Facebook oldala az 2010 januárjában indult a választási kampányban, és egyébként akkor indult Mesterházi Attila az MSZP-s jelölt oldala is, ahol az mszp.hu cikkei, hírek voltak megosztva, és hát szeretnék felolvasni egy Orbán Facebook posztot, hogyha nem gond,
mindenképp.
2010. február 1-éről. Hozzászólásokat, javaslatokat a beszédemhez köszönöm. Még, ennyi nem elég. Külön válasz Lévai Gábornak a Mesztelen táncos lányokról. Az irány izgalmas, de a legjobb beszéd sem pótolhatja a látványt. Ezért a pénteki beszédben a témát mellőzöm. Bocs. Egyébként a komoly javaslatok beépítésén dolgozom. Ez zürreális. Az történt, hogy az egyik első Facebook kontentje Orbán Viktornak az volt, hogy megszólította a Facebook népét, hogy évértékelő beszédet fog mondani. És hozzatok szempontokat, miről beszéljek a beszédemben. És azért szóval ez azért megsüvegelendő szerintem, hogy ennyire ösztönösen értette, hogy mi az, hogy van egy Facebook oldala, és ezt mire lehet használni. Ez szerintem nagyon izgalmas, hogy a legelején.
Hát vagy Orbán Viktort, vagy Kaminski Fannit kell dicsérnünk újfent, ugye?
Igen.
Ezt ki tudja.
Úgyhogy javaslom mindenkinek ezeknek a régi posztoknak a bújását.
Ha van néhány, akkor szívesen posztolok majd
belőle. Most lett egy gyűjteménye.
Belépésük össze Instára, majd küldj át néhányat.
Hát jó.
Igen. Van még egy ilyen anekdotám ehhez a 15 évhez, hogy egyszer mesélt egy ember, aki viszonylag fontos pozíciót kapott 2010-ben az új kormány megalakításakor, hogy ő elvállalta ezt a pozíciót, és aztán ez kikerült a Népszabadsághoz, és még a kormányalakítás előtt a Népszabadság lehozta, hogy ő szerepet fog vállalni, amit nagyon sajnált, mert ő ezt személyesen akarta elmondani a családjának, és a közeli hozzátartozóinak. De gond egy szál se, hiszen a rokonságából senki nem olvasott Népszabadságot, mert konzervatívok voltak, magyar nemzetet olvastak. És a Népszabadság lehozta egy adott napon, de a magyar nemzet csak másnap tudta lehozni, hiszen csak úgy tudták lehivatkozni az adott lapot, hogy kellett várni egy napot a következő szám megjelenésig, és ezért aznap délután végig telefonálhatta a rokonságot, és mindenkinek elmesélhet, hogy képzeljétek, lesz egy ilyen pozícióm, és másnap aztán látták az újságban is. És ez milyen durva, hogy ez mennyire elképzelhetetlen ma, hiszen 15 másodperc alatt veszik át a lapok egymástól a híreket, és azért ez szerintem a mentális állapotunkra elég komoly hatással van, hogy ez az egynapos hírciklus, ami egy kicsit ütemezi, meg belassítja a dolgokat, ez nincs meg.
Ez nagyon érdekes, igen, ehhez csak annyit hozzáfűzni, hogy én egy olyan adatot találtam, nyilván nem, ilyen exakt módon nem lehet meghatározni, de hogy ez is a 2008-as válságnak volt a hatása, amikor próbáltak új módszerekkel saját maguk felé irányítani a médiumok a figyelmet, az, hogy 2008 után kezdték el ezt az éjjel-nappali hírszolgáltatást tulajdonképpen. Tehát azelőtt ugye az online oldalak, azok inkább egyfajta ilyen archívumaként szolgáltak az amúgy nyomtatott sajtótermékeknek, amik nyilván ezekben az egynapos ciklusokban működtek, és akkor utána ennek hatására kezdték el azt, hogy akkor próbáljuk meg, hát ott akkor lehetőség van arra, hogy percről percre tudósítsunk adott esetben, és akkor onnantól indult be, és tényleg nálunk is ez nyilván egy kicsit késve, de hogy 2010-ben ez még így nézett ki, utána nem sokkal, viszont már azért vissza tudunk emlékezni arra, hogy ilyen percről percre tudósítások voltak. Tehát én például arra emlékszem, meglett koromból adódóan, hogy 2006-ban, amikor történtek azok az ominózus budapesti események, akkor azokat például abszolút a tévék.
Én is, tévén néztem követni. Én is.
Na most a NER-ben történő eseményeknek a nagy részét, azt már viszont mind híroldalaknak a percről perce tudósításaiban tudtuk igazából lekövetni, tehát hogy ez egy nagyon gyökeres fordulat volt ilyen szempontból.
Na hát nagyon köszi Ambrus és Botond, hogy hoztatok megint ebben a hónapban is témákat, meg hogy kicsit így áttekintettük a médiának és a politika viszonyának az alakulását az Orbán rendszer tekintetében, illetve nagyon fontos, hogy azon túl is. A hallgatóktól nagy szeretettel várjuk a visszajelzéseket, hogyha vitatkoznátok velünk, vagy ajánlanátok egy másik tartalmat, ami szerintetek fontosabb volt ebben az egy hónapban. Miért erről beszéltünk, miért nem arról beszéltünk? Nagy szeretettel vitatkozunk veletek a kommentekben, legalábbis én. Hogyha van kérdésetek, akkor azt várom szeretettel szintén itt az adás alatt, vagy pedig a belépési küszöb Instagramján, Facebook oldalán. Hogyha csatlakoztok a Substacken a hírlevél feliratkozói közösséghez, akkor ott egy külön chatszobában is tudunk beszélgetni, úgyhogy várlak titeket szeretettel. Ha szeretnél extra tartalmat kapni a belépési küszöbhöz, akkor pedig várlak a támogatói közösségben, szintén a schulzumra.substack.com-on tudsz ehhez csatlakozni. Ahogy mondtam, ez a podcast a Partizán munkatársainak közreműködésével készül, úgyhogy kérlek, fontold meg, hogy a Partizánnak ad az adód 1%-át idén is. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, srácok, és remélem egy hónap múlva is beszélgetünk.
Sziasztok!
Sziasztok!